Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után Imre Lőrinccel.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Mai vendégem Kis János, a Data Schema ZRT sportüzletágának szakmai igazgatója, futballteoretikus. Én aggasztottam rá ezt a címkét, és több futballal kapcsolatos könyv szerzője. Szervusz János, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
Üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is.
Fociról fogunk beszélgetni, és természetesen fókuszba fogjuk állítani egyik könyvedet. Így látom a labdarúgást, az egyensúly, az idő és a képzési törvények szerepe a futballban. A magyar címe kicsit hosszabb. Én bevallom, spanyolul olvastam el ezt a könyvet, a spanyol fordítást, az csak gyakorlatilag két szó, el tiempo, tehát az idő az így lett lefordítva, úgyhogy majd beszélünk arról, hogy mi a szerepe valójában az időnek a futballban, de azt gondolom, hogy mivel egy elég fontos hét kezdetén vagyunk, nevezetesen két hazai kupacsapatunk is a főtábláért játszik, a Ferencváros játszik a Moldéval, visszavágott a Bajnokok Ligája csoportkörért, 3-3-as idegenbeli mérkőzés után a MOL-Fehérvár pedig a Standard Liège otthonában harcolhatja ki az Európa Liga főtáblát. Na most szerintem te sem gondoltad volna így a szezon kezdete előtt, hogy lehet egy ilyen lehetőség, hogy egyszerre két kupa csapatunk is európai kupában főtáblán legyen. Szerinted mennyire volt ez benne a levegőben? Egyébként ugye a Fradi tavaly Európa Liga főtáblás volt, értelemszerű volt-e, hogy most idén ilyen közel kerülnek a BL-hez?
Nem akarok udvarolni senkinek se, így a Fradinak se, pedig nagyon régen Fradi szurkoló voltam, de a jelenlegibe a Revrob munkáját nagyon nagyra értékelem. Valami olyan extrát hozott a dologba, hogy én egy kicsit sejtettem, hogy ott lesznek annál a pici résnél, amit át lehet lépni. És ebben biztos, a többinél azt gondoltam, hogy mindenki ki fog kulni, ezt megmondom őszintén arra, igen, de a Fradi most meg ott van még a Vidi, és ez még egy elég jó. Nekem marad Vidi, jó, nem vagy? Ha
ja, nem, igen, jó. Ők pár nevet változtattak, igen, az elmúlt időszakban. Tehát akkor azt mondod, ami egyébként egy széles körben elfogadott vélemény, hogy Rebrov jelenti akkor azt a pluszt, ami a Fradit eljuttathatja a PL főtábláig.
Én még ezt jobban leszem, mert pont ma, vagy tegnap elsétáltam az edzést, megnéztem, pont belenéztem, mert mentem valahová, és egy pillanatra belenéztem, véletlen tévedtem el. Nagyon jó csapatmunka van. Ez a döbbenet. Tehát itt van egy Rebrov, aki adja nem csak a nevét, ugye, meg összeválogatotta, és ez a csapatnak látom. Ez akár a Fradi szintjéig is elmehet egy kicsit dicsérő módon ilyen szempontból, de valamit összeraktak úgy, ahogy működik. És ez egy nagyon fontos, mert ezt egy ember nem tudja. De a Rebrov ebbe belesegített úgy, hogy olyan segítői vannak, hogy tovább tudott lépni, mert ez nagyon fontos, hogy ne egy ember akarjon mindent megoldani.
Miben más Rebrov stílusa, elképzelése a játékról, mint az átlag magyar edzőnek?
Nekem az, hogy megvan szervezve a kihozatal, megvannak szervezve olyan támadás vagy védekezési dolgok, ami talán még a védekezésen van mit javítani, de ez az új ember, a Kovácsevic, azt hiszem őt igazolták le, az egy nagyon-nagyon jónak tűnik így a messzibe, de a magában van itt zene, itt van ritmus, itt van el, tehát minden elképzelés, nagyon gyors emberek, nagyon, én nem szeretem a kreatív kifejezés, hanem váratlan döntéseket hozó játékosokkal van tele, nagyon nagy sebességgel, ez nagyon fontos a futballban. És ez a ritmusváltások meg mindennel a Fradi kezdi a nemzetközi színvonalat megérinteni, és ez a fontos ebbe a dolog.
Gondolom, itt elsősorban az előlévő játékosainkra gondolsz, bennük van olyan extra, igen, olyan igen, plusz, akár Bolira is gondolhatunk, de Tokmakra, Uzunira, Zubkov, Haratin. Igen. Magyar játékos nem említettem, hogy mindjárt megkérdezlek erről is.
Igen, igen. Tehát magyarul pontosan, de hogy megyünk hátra, egyre gyengébb is, azt is megmondom. Ezzel a Kovácsevics ellen nagyot lépett előre a dolog, mert én mindig azt láttam, hogy még mindig nincs rend hátul. Tehát nagyon fontos, hogy a hátvédek nem csak érezzék, hanem igenis előrelátóak legyek, lássák előre a történetet. És most ez a Kovácsevics ellen úgy érzem, egy rész már be van tömve, reméljük a többit is betömik.
Ez a védelmi megingásokra hajlamos csapat megmutatkozott igazából a Molde ellen, ahol kaptunk viszonylag gyorsan hármat.
Igen, talán egy picit itt megint a koncentráció, és azt hiszem, szerintem a Rebrov is ezt menteni. Én ugye a könyveimben is hatalmas, nagyon-nagyon-nagyon fontosnak találom a koncentrációt. Ennyi, amikor egy pillanatra, most nem kell mondanom, a kedvenc csapatom a Barca, láttad, hogy mit csinált, hát majdnem kiugrottam az emeletről, de ez egy olyan pillanatnyi dolog, utána az meg megy, na ezt nem szabad. Tehát itt is az a 3-3 az csodálatos eredmény, ilyen szempontból aláírtam volna a dolognak, de most jön a legfontosabb kedden, ez ott egy percet se szabad ebbe koncentráció kihagyása, nagyon-nagyon kömmel. Azt is még megjegyzem, hogy esküszöm, hogy 15 éve most izgultam először úgy, hogy már kicsit gyomorom volt. Tehát tényleg szurkoltam, hogy a magyar labdarúgás az a rengeteg pénz, ami benne van, annak legyen már valami visszaható ereje, az, hogy tényleg ezt érdemes csinálni.
Egy másik közkeletű vélemény az, hogy most te is itt ugye, hogy a magyar labdarúgás sikere lenne nyilvánvalóan, hogyha eljutna a Ferencváros a BL főtábláig, de hát gyakorlatilag nagyon kevés magyar játékossal teszi meg mindezt. A Molde elleni kezdőben Dibusz Dénes volt a kapuban, Botka volt a jobb szélső hátvédünk, Sigér állt becsereként, és gyakorlatilag ez a három játékos plusz még Lovrencsics szokott játszani kezdőként, ők Botkával váltják egymást. Te egyébként azt a véleményt osztott, hogy az EL csapatnak, a top csapatnak nem muszáj, hogy tele legyen saját hazai játékosokkal, és ott lehet több a külföldi, vagy azért a top csapatunkban is legyen legalább egy 4-5-6 magyar játékos fixen a kezdőben?
Én ezelőtt néhány évvel láttam egy La Masia féle történetet a futballba. Tehát amikor 11 La Masia játékos játszott a Barcelonában, ez lehetett külföldi néhány játékos, de azok sok hosszú éveket töltöttek ott el ebbe az akadémiába, és ezeket eljutottak oda, hogy még meg is nyerték a világ összes trófeáját, és ez egy La Masia. Én hiszek ebbe a történetbe. Például a Ferencvárosnál kutya kötelesednek tartanám, hogy a 80-70-80% az Fradi nevelés legyen. Tehát azt meg kell mondanom, hogy a utolsó 20-25 évnek talán a Dzsuzsákon kívül, aki magától lett ilyen, aki lett, nem tudtunk ki. Ez nagyon nehéz kérdés, de én megmondom őszintén, én most mondom, hogy futballistánk van. Más a hiba, nem a futballistákban van a hiba, hogy nem kerülünk el oda, nem vagyunk gyorsak, nem tudunk ritmus váltani, nem vagyunk olyan gondolkodó képességű játékos, amit külföldön megvan. Ez nagyon fontos lenne mindegyik csapatnak. Tehát én azt mondom, hogy a leges, legfontosabb, azt nem tudom, hogy akadémia rendszer, nem tudom, hogy de az, hogy a rendszeren változtatni kell, még mindig azt mondom, hogy az igazi jó döntés az, amikor valami nem üzemel, azt merjük változtatni. Addig kísérletezünk, amíg rá nem találunk arra a dologra. Tehát én nagyon szeretném, hogy a Ferencváros, és nem értek egyet a külföldiekkel, bevallom őszintén. Most, hogy sikerhez jusson, pont az kell, hogy megnyissa, hogy olyan rendszer történjen a Fradiba ebből a pénzből, amivel meg kell találni, és ki kell nevelni azokat a játékosokat, akik magyar érzelműek és magyar, mindig filozófiát ezt mondják, de tényleg örülnék, hogyha a Fradi abból nevelődne ki, amiből mi élünk itt magyarok.
Meg hogyha úgymond sok külföldivel van teletűzdelve egy csapat, akkor a másik veszélyes dolog, hogy ha visszagondolunk az NB1 elmúlt jó pár évére, akkor azok a külföldiek, akik tényleg nagyon nagy erőssége voltak az adott csapatnak, most itt hirtelen az Újpestben volt Bárdi, ő jut eszembe, gyakorlatilag egy-két jó év után ők dobbantanak, mert hát miért is akarnának hosszú távon a magyar első osztályban játszani, hogyha keresőket egy Levante, azt hiszem őt a spanyol első osztályban, egy Levante kereste igen. Meg.
Én megmondom neked őszintén, tehát pont az Újpestet érdekesen mondtad, aki elment edzőt, vagy elküldték az utolsó tavalyi fordulóba, az ott az egyik legsikeresebb edző, aki eladott játékosokat kifelé, aki kinevelt, akik olyat igazoltak, hogy lehet. Tehát magyarul van arra lehetőség, de azt mondom, hogy mi néha túl öreg játékosokat hívunk ide, tehát többet kéne felfedezni a fiatalokból, és a fiatalokat továbbadni, ez már egy üzleti dolog lehetne. Én azt mondom neked, hogy ezt nagyon nehéz meglátni, tehát hogy ezeket meg nagyon nehéz, ők inkább rutinosak, olcsó külföldiekbe gondolkodnak, amiből egy-egy véletlenül, ez most mondom neked, véletlenül nevelődik ki, mert ilyen volt a Fradinak is volt ilyen, amit a Angliába adott.
Besíts, Mohamed Besíts.
Igen. De ha belegondolsz, olyan nagyon nagy dolog, persze, hogy örülnénk egy ilyennek mi. Hát, de én azt mondom neked, hogy az egyetlen egy, én sose adom lejjebb. Engem csak egy érdekel az első hely, illetve csak az érdekel, hogy olyan játékos neveljek ki, aki tehát nem NB1-es, hanem annál sokkal több világklasszis. Tehát azt mondom neked, hogy a magyar edzőknek ez a legfontosabb dolga, hogy ne egy NB1, NB2-be gondolkodjanak, hanem merjenek nagyot álmodni, minél ő magasabb szintű játékos neveljen ki.
Említetted a La Masiát, és ott igazából a leginkább forradalmi ötlet az volt, hogy gyakorlatilag ott rájöttek, hogy az U8-tól kezdve a felnőtt csapatig egyfajta játékrendszerben kell játszani, egyfajta játékfilozófiát kell, hogy képviselje minden egyes utánpótlás csapat. Ez szerinted mennyire hiányzik Magyarországról? Tehát te el tudod képzelni azt, hogy a Ferencváros U8-as csapata is ugyanolyan szisztémában játszik, mint a felnőtt csapat?
Én igen el, sőt, egy kicsit el is fogadom ezt a dolgot, sőt, azt is megmondom neked, én amit csináltam a futszálba, én igenis, volt 4 korosztályunk, a felnőttől kezdve akár lefelé egész U11-ig, mindenki egyforma bemelegítést tartott, egyforma minden mondat, minden döntés, amit ő vett, nem a négy különböző edző ugyanazt a szavakat és ugyanazt az elképzelést használta. Ez nagyon fontos, mert ahogy megyünk föl, mondjuk egy labdabirtoklás vagy labdatartás. Az egyik edző labdabirtoklás, szegény gyerek fölmegy egy év múlva egy új edző, és mondja, hogy labdatartás, hát fölveszi a kezébe és elkezdi tartani. Tehát magyarul ez nagyon fontos, hogy egyfajta filozófiát vigyen tovább, egyfajta magyarázatot. Itt még Magyarországon a mai napig még nincs meg ennek a filozófiának, még most is ugye rengeteg külföldi szót, amiben én mindig vitatkozok, én nem szeretem a külföldi szavakat, ha magyar nyelvnél nincs szebb és tartalmasabb, akkor miért kezdünk el a letámadásról beszélni, vagy mindig azt mondom neked, amikor elkezdünk rondózni, vagy
nem, akár... Már magyarul is a letámadást csak pressingként használjuk. Igen, a köznyelvben
én
is.
Én meg mindig ezt, akkor azt mondom, hogy meaninget kell fölvenni, mert csinálom a tüzet, hát hogy ne csinálnám. Igen.
Szóval akkor azt mondod, hogy azért az még nincs annyira meghonosodva idehaza, hogy tényleg az egész...
Nem merik ezt megcsinálni.
Struktúra egy filozófia szerint működjön.
Én azt mondom neked, hogy a jelenlegi, most biztos nem is érdekel, tehát én azt mondom, hogy egy kicsit az Etóba hallottam most az egyik akadémiai vezető, nem mondom el a nevét, de ő mondta azt, hogy ha most itt nem jól végezzük a munkánkat, akkor el kell menni. Na, egy kicsit ezt hiányolom. És az a baj, hogy ez az elmenni, és mindig átmennek egy másik akadémiához, ahol újra és újra azt a visszafogott dolgot találom, pedig igenis az elveket át kéne venni, ha elmegyek Kisvárdára vagy Nyíregyházára, ott más az elv, mint ha elmegyek a Honvédhoz vagy az MTK-hoz. Az MTK-nak mindenki tudja például az elvét. Most például érdekes pont ellenkező a... ebben nem megyek bele, jó, bocsánat.
Igen, az MTK sem már az az MTK, azt gondolom, aki tényleg mondjuk egy 10 évvel ezelőtt volt, gyakorlatilag ugye a leglátványosabban, leginkább kispasszokkal operáló csapatról
akkor
beszéltünk.
Akkor azért kimondom, mert ezelőtt egy 8 éve játszottak, míg a Kantályék játszottak egy török csapat ellen, kikaptak azt hiszem 3-1-re. Szenzációs, ahogy játszott a MTK. Úgy eldugták a labdát, hiába nyert, mert erőből jobb fizikai, jobb akármi, de az az MTK az volt, akit én mindig látni akarok. És csoda volt, hogy eldugták a labdát, és azok a kis fürge magyarok úgy mentek közte. Lehet, hogy nem jöttek be a gólok, meg legyőzte, de csodálatos volt a játék. Én ezt várom, ezt szeretném viszont látni most is a MTK-nál például minden nap, amikor nézem.
Egy magyar csapat meg tudja csinálni ezt a fajta stílust a pályára levinni, úgyhogy közben tudjuk, hogy mondjuk a kerete sokkal kevésbé értékes, a játékosok nincsenek olyan szinten, hogy egy európai élcsapattal felvegyék a versenyt. Szóval arra akarok kiukadni, hogy egy magyar csapat tud irányítani, tudja a saját stílusát ráerőltetni az ellenfelére, vagy muszáj valamiféleképpen védekezőbb felfogásba felmenni, jobban alkalmazkodni az ellenfélhez, és akkor úgy meglepni őket.
Én mindig azt mondom neked, hogy arcának kell lenni a magának az edzőnek is, ugyanúgy a csapatnak is. Na most nézzük meg a Molde meccset. Az első félidőben parádé volt, amit a Fradi csinált. Nem, hogy ráerőltette, úgy zenélt, ahogy a nagykőbe van. És ahogy a kettőt, másodikat berúgták, abban pillanatban visszaálltak, és nem azt játszották, amit addig játszottak. Nem mertek előre focizni, nem mertek annyira. Valami történt az agyukban, valami történt és ez az a tanulság, amit mondok, hogy a Fradi, ahogy kiengedte magát, majdnem, mert simán 4-2 is lehetett volna. Most mindegy, hogy mit, hogyan, de simán 4-2, és abban pillanatban nem ülnénk ilyen félboldogan, mert akkor leszünk boldogak, hogyha tényleg a Fradi most bejut. Hát gondolj bele, idehozhatna egy Barcelonát, idehozhatna egy Bayern Münchent. Én már kistaláltam, hogy szerencsétlen Fradi milyen közben, de nagyon fontos lenne, hogy ilyen közegbe kerüljön, mert ez lenne az ünnepe a magyar labdarúgásnak ilyen szempontból. Tehát magyarul egyetértek, tehát rá lehet erőltetni. Azt mondom neked, ha jó elképzelés van, ahhoz ragaszkodni kell, próbálni, arra kell betanítani a taktikát, de a taktika csak akkor függ működő, megvan a technikát hozzá, és a gondolkodásod. Tehát ez nagyon alapvető, ez a három dolog. Tehát addig nem csináltok olyan taktikát, ami például mondok egy egyszerűt, amikor letámadunk, mindenki azt gondolja, hogy a nagyon fontos a letámadás, pedig a leghátsó ember a legfontosabb. Az a hátsó ember nem jön ki, nem látja azt a veszélyt, amit a letámadásból ugye megkaphatja a labdát az ellenfél, akkor ott csak gólokat fog kapni. Érted, hogy tehát magyarul ennek tisztába kell lenni az edzőnek is, a csapatnak is.
Igen, hát ez a védő az első támadójátékos, és a támadó az első védőjátékos. Ez standard, hogy igen. Legalábbis így kellene. A Fradihoz képest csak külső szemlélőként tűnik, sokkal kevésbé izgalmasnak a Fehérvár játéka, vagy tényleg így látható?
Szerintem a Fradi és a különbözet van a Fradi, akit leigazolt játékosokat, meg a videóton most fog rájönni, hogy még kell lépni ebbe tovább, tehát följebb kell lépni. Talán azért videóton több magyar játékost játszhatott, több magyar válogatott szintű játékost. hogy ennek mi a folytatása, tehát ha ők is nemzetközi sikert akarnak, akkor jelen pillanatban magyarban nem olyan könnyű, Magyarországon nem olyan könnyű ezeket összerakni, és az avval sikert. Én inkább ők egy kicsit mindig defenzív volt, még a Juhász nevé mindig egy kicsit olyan visszaállt, védekezünk orvaszájban mindenképpen, és nem az a igazi támadó játékot játszó csapat, és ez a különbség a két csapat között. Az egyik kivár és megpróbál, és nézd meg, tud sikeres lenni, mert az is siker, hogy eljutott ide a dolog.
Hát világos, meg ugye Európa Liga főtáblások voltak nemrég, Chelsea-vel játszottak itthon egy döntetlen, nyertek kettőt a PAOK ellen, igen, ugye a görögök
igen,
ellen.
Igen, tehát ott is az egy nagy védekezés, nagy akármivel jutottak el odáig. Míg a Fradi ezt igazából egy kicsit támadás, tehát itt tényleg itt most minden csapatnak rúgott egy-két gólt, ami nagyon fontos, és nem, hát főleg a Celtic, na, voltak fontos meccsek, ami csodaszámba ment nekem.
Mindjárt vége a beszélgetésünknek, most akkor az első részt azt szenteljük teljesen így a magyarországi aktualitásoknak. Kibeszéltük a kupacsapatainkat, és drukkolunk nekik, hogy a Ferencváros itthon tényleg mutassa meg a Molde ellen, hogy ne is engedje ki kezéből úgy az irányítást, mint odakint Norvégiában, hanem ne legyen kérdés, és akkor jussanak tovább. A Fehérvárnak talán az idegenbeli helyszín miatt, ugye ez csak egy meccses lesz, igen, a Lízs ellen, talán kicsit nehezebb dolga lesz, de meglátjuk. Kicsit beszéljünk a válogatottról, és ne csak a válogatottról, hanem egyetlen egy játékosról, mert itt mondtad, hogy hiányolod az igazán, hogy ne csak NB1-es szintre akarjanak nevelni játékost a klubok, hanem magasabb szintekig is akarják őt elvinni, és akinek most erre van esélye Magyarországról, mint magyar játékosként, a Szoboszlai Dominik jó döntést hozott, hogy maradt az Salzburgnál, vagy el kellett volna igazolnia. Ezt pletykálták hónapokon keresztül a sportsajtó, mindenki, hogy hova megy Szoboszlai, aztán maradt az Salzburgnál.
Lehet, hogy nem leszek az az ember, akit mindenki most bólogat. Én egy picit, tehát ha ezt a Szoboszlai Dominikot el akarnák vinni, akkor elvitték volna. Tehát ez üzlet. Ez itten nincsen. De itt jött volna egy 20 millió, 30 milliós ajánlat, úgy viszik. Ha nem viszik, mindig azt kell megnézni, hogy miért nem viszik. Tehát az, hogy Szoboszlai nem akar elmenni 20 millió, 30 millió, ezt nem hiszem el ilyen szempontból. Így érthető, mit akarok mondani neked?
Hát nem biztos, hogy hallottam olyat, hogy utasított vissza például, nem tudom mennyire Urban Legend, egy Arzenált utasított vissza, mert hogy ők most nem Bajnokok Ligája a szereplők, bár akkor meg felmerül az emberbe, hogy azért egy Arzenálról lévén szó, miért nem akartad elmenni. Ezek pletykák, ezeket nem tudjuk pontosan, de azt nem tudod elképzelhetőnek tartani, hogy Szoboszlai nem akar belelépni abba a hibába, amiben nagyon sokan, hogy egy jó szezon után rögtön szintet váltanak?
Én látom a Szoboszlai játékát. Kivételes rúgó technikája van, kivételes. Én nem érzem például azt, hogy úgy tud védekezni, hogy nemzetközi szinten kell védekezni, vagy úgy látja a futballtot középen, ahogy kell. Ezért veszek egy kicsit, de nem vagyok negatív, mert még ebből a tudásával is magasan kéri a magyar, de én többet akarok. Tehát mindig azt mondom neked, most is meg kéne javítani, és most is azt mondom, simán meg lehetne javítani, hogy kell védekezni, hogy kell lopni a labdát, hogy kell egy kicsit másképpen csinálni, és abban a pillanatban nem a 30 millióban, hanem a 60-ba lépne be. Bármelyik nagy csapat azonnal elvinni. Minden csapat megvizsgálja őt. Ezt hidd el, oda csak úgy megy, hogy tudják, hogy milyen az indulója, milyen a fordulója, milyen a védekezése, minden adat ott van náluk, mert a mai modernbe hát nem vehetnek olyan játékost, akivel holnap be lehet fürödni ilyen szempontból. Most a Szoboszlai, ha minden szabadrugásra bevinnék, akkor biztos, de ennél több kell nekik. Tehát amikor egy nagyon-nagyon komoly csapat keres téged, egy Barcelona vagy akármi, ott tényleg tízféle dologból meg kell függni. És én azt látom, hogy még mindig neki lehetne változtatni, főleg a védekezésén, főleg a védő munkáján, stb. Ezt, ha ahogy fölmegy, abban a pillanatban el fogják vinni.
És még jelenleg őt tud ezen változtatni, vagy ezt fiatalabb korban kellett volna megtanítani?
Én nagyképűen mondom, hogy mivel ha jól veszük, képekbe gondolkodunk, ezt meg lehet mutatni, el lehet magyarázni. Szerintem ebbe, tehát nagyon jó előrefelé jó dolgokat lát, amit nem lehet tanítani szinte. Tehát amikor látsz egy kilépő, egy mélységi, azt, ha ő azt nem lehet szinte megtanítani, ha vagy van érzéke, és abba azt lehet javítani, hogy lehet, de a védekezés meg többi, azt meg kell tanítani.
Ez nagyon érdekes, igen, én kézilabdáztam, és nálunk is az volt, hogy a támadójátékot annyira nem lehetett megtanítani, persze meg lehetett tanítani, hogy most milyen figurát játszunk, de ahhoz, hogy meglásd a lehetőséget, meglásd a rést a falba, ahhoz valamiféle tehetség kellett. De a védekezés az sokkal inkább tanulható pontosan, műfaj pontosan. A futballban
igen,
is akkor.
Igen. Én azt mondom neked, hogy a védekezést azt el kell, Tehát az, hogy mennyire vagy, tehát van egy olyan, például a Barcánál is most azt hiányzik, hogy az utolsó pillanatban jövő ember, ilyen volt a Puyol, de ilyen volt a Márquez például, aki oda tudott az utolsó pillanatban érni, és azt a nagy helyzetet ki, és ez az egy hiányzik most a például a Barcelonából. Na így van, amikor védekezünk középen, vagy ellopjuk a labdát egy Iniesta-tól, Xavitól, mit láttál? Védőtípusúak, de úgy lopták el a labdát, és úgy vitték végig. Na most ezt meg lehet tanítani. Mindig azt mondom, neked képben gondolkodunk, ha megmutatjuk képben, videóban, hogy ez hogy kell, akkor egyszer csak beesik a játékba ez a dolog, és egyre taníthatóbb lesz. Én hidd el, hogy amikor elkezdtem, én egy ha 25-30 labdaszerzésem nem volt egy meccsen.
Ma gyakorlatilag nem szabad, vagy nem lehet azt megtenni. Egy edző sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy csak támadó, vagy
pontosan,
csak védekező játékos legyen a pályán.
Tehát így lehet sikertelni, mert volt ilyen, amikor egy teljes beállással valamikor nem lehet gólt lőni, tehát ne felejtsd el, de az, hogy középen labdát lopjál, labdát szerezzél, annak nagyon-nagyon fontos. Én a Busquetset, meg az ilyen típus nagyon nagyra értékelem, a Kantét nagyon nagyra értékelem, nagyon-nagyon csoda dolgokat csinál. A magyar labdarúgásban nagyon fontos, hogy én azt mondom, hogy a magyar labdarúgásban nagy része nem ért a védekezéshez. Már egy az egyben neki ront, amit eleve meg kéne állni, most nem mondom el, a könyvemben nagyon jól le van írva, ez nagyon precízen le van írva, mivel magam is védő voltam, ezt sokkal magasabban látom talán, mint a támadást, de azt mondom, hogy a legfontosabb, amíg akkor lesz csak csapatot, hogyha van védelme. Ha nincs védelme a csapatnak, előrelátó védelme, stb., addig nem is lesz csapatot soha. Én szerintem a magyarok jelenleg ilyen védekezésben a világszínvonalhoz képest 20%-on állnak. Ez a legnagyobb hibánk. De most mondhatnék, én nagy játékos, egy Coutinhót a mai napig nem tud védekezni. Tehát ez az én véleményem. Ezt lehetne fordítani, de ez nagyon-nagyon fontos. Ennélkül nem lehet sikert elérni a futballban, az én véleményem szerint.
Legyen ez a végszó, és akkor folytatjuk a beszélgetést majd egy későbbi műsorunkban, ahol már sokkal inkább fogunk a műveidről beszélgetni, és a futball téziseidről. Kis János volt itt a vendégünk, a Datasema sportüzletágának szakmai igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást. Jó esett.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en Imre Lőrinccel.
Folytatjuk a sportértéket a mikrofonnál. Imre Lőrinc, a telefonvonal túlsó végén pedig itt van velünk a Magyar Úszószövetség elnöke, Vladár Sándor, akit most választottak újra, még 5 évig szól a mandátuma a szövetség élére. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta az interjút. Ugyebár újra választották, eleve már az nem volt egyértelmű, hogy kell tartani tisztújító közgyűlést, hiszen az eredeti mandátuma 2022-ig szólt, az meg pláne meglepetés volt, hogy akadt egy kihívója is. Petrov Iván személyében, ő a Győri Úszó Sport Egyesület vezetőedzője. Szóval összességében miért volt szükség mégiscsak erre a tisztújításra? Mi az, amivel most úgymond többlettel lehet ráfordulni a következő időszakra?
A helyzet az, hogy nagyon sok mindent csináltunk az elmúlt időszakban, nagyon sok dologra lehetünk büszkék, és vannak olyan programok, amiket szeretnénk befejezni, ilyen például a 20 nemzet program, vagy akár a oktatói licensz elfogadtatása, vagy akár a leendő tanúszadák kapcsán a közreműködésünk, és hát szeretnénk letenni ebbe a 110 oldalas könyvbe a névjegyet, hogy valamit tettünk, nem csak ezzel a 3 évvel, amit eddig elvégeztünk, és úgy gondolom, hogy eredményesek voltunk, mert valóban, amit ígértünk annak idején, hogy csendben, béke és átláthatóság és eredményesség, azt megtettük, de ez még kevés, szeretnénk még jobban dolgozni, és hát leginkább a Covid, illetve az, hogy ezek a világesemények eltolódtak, akár a budapesti Európa-bajnokság, vagy a világbajnokság és a 24-es budapesti rövidpályás világbajnokság kapcsán kértük azt, hogy legyen elég időnk arra, hogy mindezt véghez vigyük.
3 programot emelt ki a legelején, ezeket 22-ig nem tudták volna befejezni, és ehhez kellett, hogy 25-ig legyen idő mindezekre?
Igen, mert olyan dolgokról beszélek, amik gyakorlatilag nem voltak az elmúlt 10 évben. Sok nekifutás volt, és talán 19-ben, 18-ban volt egy olyan történelmi helyzet, hogy valóban meg lehet csinálni például azt, hogy a Magyarországon minden gyerek számára elérhetővé váljon a úszásoktatás. Olyan kicsi tanúszadákban, amik nem milliárdos nagyságrendűek, hanem a józanész határain belül vannak. Ezeket egyébként elfogadták, amit a Magyar Úszós Szövetség letett az asztalra, 32 darab tanúszoda, és hogy tehát minden gyerek számára állami költségen tudjanak megtanulni úszni az egészséges életmód, a jövő nemzedékét is ezzel fejlesztve, és ebben szeretnénk részt venni. És a másik az, hogy azt én nem tartom jó dolognak ma Magyarországon, hogy olyan oktatók foglalkoznak ma az a több millió gyerekkel úszásoktatás rendszerben, akik igazából nagy részük nem rendelkezik egyáltalán licenszel, működési engedéllyel, és ehhez pedig ugye nyilván szemünk fénye a gyerek, olyan oktatókra van szükség, akik rendelkeznek pedagógiai, szakmai és egyéb tudással. Például csak egy példát mondok, nincs erkölcsi bizonyítványhoz kötve, hogy ki az, aki foglalkozhat, és hát ezek nem jó folyamatok. Mi ezt szeretnénk megcsinálni, az államtitkár asszony partner ebbe, mi ezen dolgozunk, és hát 19-ben felkérés történt, hogy dolgozzuk ki a teljes leíratát, hogy lépésről lépésre hogyan kell haladnunk, és ez viszont akár több év is szükséges.
Mekkora a hiátus, tehát a licenc hiányos edzők mekkora mértékben vagy arányban foglalkoznak ma gyerekekkel, hogy látja?
19 elején kezdtük el, a szövetségi apparátus dr. Szájer és Sós és más nagyszerű emberek gondozásában egy oktatói licenc rendszert, ahol óriási az érdeklődés. Tehát ilyen 300-400-as konferenciákat rendezünk, két év alatt kell bizonyos pontszámot begyűjteni, vizsgát kell tenni, aki ezt megteszi, az kap egy működési engedélyt, és azok foglalkozhatnak. Hát ha megvalósul ez a 20 nemzet program, akkor nyilván, hogy nekünk fejlesztünk kell, mert körülbelül olyan 1800-2500 olyan oktatóra és edzőre van szükség, akik egyébként most is ott vannak a rendszerben, tehát ezek dolgoznak, csak nincs képesítésük, adott esetben, sok esetben, tisztelettel nem bántva senkit, aki jól csinálja ezt, de mi azt szeretnénk, hogyha ez valóban szakavatott kézbe kerülne, hiszen nem csak az úszósport, hanem más vízes sportág, a kajakkenu, vízilabda, és sok minden más tud ebből profitálni. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ez meg tud valósulni, és azt gondoljuk, azt érezzük, hogy a kormányzati támogatás is megvan ebben.
Mindjárt még beszélünk a kisebb klubokról is, de egy pillanatig hadd kérdezzek az él sportolóinkról. Ugye ön is említette, hogy 2021-re tolták az úszó Európa-bajnokságot, 24-ben rövid pályás úszó világbajnokság lesz, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy jövőre a tervek szerint olimpia, majd csak 3 év telik el a következő olimpiáig, tehát a hagyományos 4 éves ciklus le fog rövidülni. Nagyon sűrű lesz itt a versenynaptár. Hogyan, milyen körülmények között vág neki a magyar csapata az olimpiai felkészülésnek, tehát itt milyen pénzügyi keretből gazdálkodhatnak például, hogyan lesz kidolgozva a pontos menetrend, felkészülési menetrend, mit tudna erről elmondani?
Kérem szépen azt, hogy 19-ben egyébként megcsináltuk, tehát hogy ráfordultunk a 20-as évre, minden rendben volt, le voltak téve a szakmai pénzügyi tervek, edzőtáborban részt vettek, és úgy jöttünk haza ezekből az edzőtáborokból legjobb formában, hogy itt a budapesti EB-n tarolunk, az olimpián tarolunk, aztán mindent keresztül húzott az élet, a Covid. Ebben az évben gyakorlatilag semmilyen verseny nem volt. Talán a szövetségről lehet elmondani, hogy Európában elsőként csináltunk egy V4-es versenyt, ahol 4 nemzet tornáját, nagyon kedvezően fogadták a versenyzők is mindenki. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a 21-es év az erős lesz, mert azok az események, amik elmaradtak és várultak magukra, azokra mind sor fog kerülni. Tehát lesz egy Európa-bajnokság, lesz egy rövidpályás világbajnokság év végén, lesz egy olimpiánk, tehát, és hát azt tudom még elmondani, hogy a válogatottal szerintem sem baj nincs. Ők megkapnak minden támogatást, figyelmet, segítséget. Jó is dolgoznak, az edzők kiváló munkát végeznek. Itt nekünk inkább a kicsikkel, közepesekkel kell foglalkoznunk, akik hát nincsenek olyan kiemelkedően jó helyzetben.
Na igen, és hogyha már a kis klubok, akkor ön mondta is a tisztújítás után, hogy a koronavírus járvány elsősorban őket hozta nehéz helyzetbe. Mennyire nehéz ez a helyzet?
Hát ez általában nehéz a helyzet, nem csak Magyarországon, Európában is nehéz, és én nem gondolom, hogy most a sport lenne a legfontosabb az életbe, ezt valljuk be őszintén, de a sporttal is foglalkozni kell, nekem meg nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezzel foglalkozunk. Én májusban mondtuk azt, hogy mérjük föl, hogy Magyarországon hol tart a helyzet, hogy az egyesületeink létesítmények hogy állnak, ugye a Covid megszorító, illetve engedő intézkedésében, hogy nyitottak ki, miként, milyen támogatás elvonások voltak a kis klubok részéről, hogyan tudnak oktatni. Tehát egy ilyen nagyon részletes felmérést csináltunk, és látjuk a térképen, hogy hol milyen gondok vannak. Én úgy gondolom, hogy a kormányzattól és mindenkitől, mert mindenki szereti az úszást, az úszósportot is alapsportágnak tekintem, hiszen mindenkinek kell tudnia úszni. Tehát, hogy megkaptuk eddig is minden támogatást, és remélem, hogy azért a Covid után is lesz élet, és ez hamarosan majd valahogy bennbe jön, és majd remélem, hogy eljut egyszer oda az élet, hogy velünk is majd foglalkoznak, és mi nyilván azért lobbizunk és kérünk, hogy mielőbb megoldást találjon. Az a, nem tudom, 100 000 gyerek például, aki a mi rendszerünkben tanul meg úszni, és hogy a családoknak legyen egy nyugvást hozó helyzet, edzők, oktatók tudjanak dolgozni. Vannak egyébként kedvező tendenciák, tehát nagyon sok városban már kinyitották, beindult újra az élet, és majd amikor a közoktatási úszásoktatás újra engedik, akkor szerintem újra vissza tud jönni a régió világ.
Említette, hogy pontosan látják ugye a felmérésből adódóan, hogy hol milyen gondok vannak. Itt most a rádióhallgatók mire gondolhatnak, hogy mondjuk területi eloszlásokban vannak nagyobb különbségek? Tehát egy budapesti úszóklub sokkal jobban vészeli át, mint egy, teszem azt tényleg mondok egy példát, egy szabolcsi kisebb falunak az úszóklubja?
Hát ez a felmérés gyakorlatilag regionális szinten, ugye 9 régió van a szövetség életében, de ezt a régiós felmérést országossá egészítettük ki. 4 színnel vannak jelölve, fekete, piros, sárga, zöld. Ugye nyilván a fekete az, ami, ahol hát szinte lehetetlen a helyzet. A zöld, ahol hibátlanul működik. Hát azt kell mondjam, hogy a zöld szerencsére azért túlsúlyban van. Vannak fekete részek is, meg pirosak is. Szerencsére kis százalékban, de nekünk nyilván az a dolgunk, hogy ne legyen nagyobb ez a százalékos összetétel, és azokon segítsünk, akik igazán bajban vannak.
Milyen segítség jöhet szóba egy kis úszóklub esetében, amelynek mondjuk megszűntek a tagdíjbevételei, megszűntek, hogyha teszem azt, volt valamilyen szponzoruk, lehet, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy tovább finanszírozza az egyesületet?
Hát nézze, az teljesen világos, hogy itt a Covid a helyzet, és az, hogy mondjuk egy kis klub, hogy miért nem jól tud működni, az azért van, mert nem tud úszást oktatni. Tehát ugye a bevétel egy jó része az abból származik egy klub oktató életében, hogy lemegy ezzel száma gyerek szervezetten vagy egyéni módon, és fizetnek azért. Tehát leginkább ez a baj, úgy globálisan egyébként, meg a Magyar Úszószövetségnek nincs arra lehetősége, hogy ezeken a helyzeteken anyagilag támogassa, mert a költségvetésünk nyilván, hogy nem engedi. De hát nyilván lobbizunk, hogy és érezzük a támogatásnak a figyelmet is, és köszönjük szépen. Tehát lobbizunk azért, hogy ezek a helyzetek jobbak legyenek. Úgyhogy a lényeg az, hogy a Covid elvonulása után teljesen biztos, hogy ezek a nehéz helyzetbe került kisklubok újra visszatérnek a régi kerékvágásba.
Ez akkor az a fontos, hogy újraindulhasson mindenhol ugye az úszás, oktatás. A gazdasági rádió lévén kérdeznék még arról, hogy ugye a pénzügyi beszámolót is elfogadta a tisztújításon a küldöttek sora. Hogyan áll pénzügyileg az úszószövetség? Azért is kérdezem, mert ugye itt a hírekben most több szövetség pénzügyi helyzete is felmerült, ugye legtöbbször a tenisz szövetségé, nyilván nem az ön asztala egyáltalán, de az úszószövetség hogyan áll?
Nézze, úgy állunk, hogy elfogadták. Szerintem 19-ben jók voltunk, azért is, mert megkaptuk azt a támogatást, amit korábban megkaptunk, de el kell mondjam, hogy sok új szponzor jött be. Régiek is emelték a segítséget, tehát szerintem egy ilyen 50-80 millió forinttal, vagy lehet inkább 100 millió forinttal több volt. Tehát olyan se volt még a szövetség életében, hogy a válogatott úszók 33 darab Audit kaptak használatra, egy-egy éves időtartama összességében, és az sem, hogy ezeket a kocsikat óriási kedvezménnyel a támogató kapcsán tudták megvásárolni. Tehát voltak más támogatók is, most nem akarok neveket mondani, és leginkább az, hogy a 4 világversenyt megcsináltunk, abból azért komoly bevétele volt a szövetségnek, és azokat a régi lyukakat, amik itt maradtak a múltból, hát azokat be tudtuk tömni, tehát ilyen 15-ös áfa tartozások meg hasonlók, azok azért itt voltak rajtunk, vannak rajtunk, de szerencsére a szövetség működés kapcsán a bevételekből, a közvetlen szövetség által megtermelt bevételekből ezeket be tudtuk tömködni. A szponzorok szerintem itt vannak még mindig mellettünk, itt is lesznek, mert...
Covid ide vagy oda?
Covid ide vagy oda. Itt vannak mellettünk, sőt, épp ma írtunk el egy megállapodást egy újabb szponzorral, hogy megcsinálunk január-februárban egy 4 nemzet tornához hasonló újabb esemény az úszóknak, hogy valami történjen, tehát lássanak célokat, legyen megmérettetés, és hát vannak más kedvező folyamatok is, tehát azért nem vagyunk pessimisták, úgyhogy esetleg a közülés, meg annyit hadd mondjak el, hogy ilyen tagszervezeti létszám még soha nem volt magyar szövetségi közgyűlésen. 186 tagszervezet, 195-ből, tehát hogy 190 szavazatból 186 itt volt. És olyan sem volt még a 40 évben, hogy titkos szavazás lett volna. Ilyen soha nem volt. És azért legitim ez a új elnökség, elnök által MUSZ, mert titkos szavazással történt, és újabb olimpiai bajnok került be az elnökségbe, Risztov Éva személyében, ugye Risztov, Rózsa Norbert, Gyurta Dani, jó magam, és hát ott van Sós Csaba, szélső kapitány, ott van Verasz Zoltán, nagyszerű úszó, illetve klubvezető, óriási tapasztalata, Szita Károly polgármester úr vállalt, és került be a mi elnökségünkbe. Ezek nagyon jó folyamatok, és én nem mondom, hogy nem lehet ennél jobban dolgozni, mint ahogy dolgoztunk, jobban is fogunk dolgozni. Hatékonyabban kell dolgoznunk, jobb csapatmunkát kell végeznünk, és még jobban kell a kapcsolatot tartani ezekkel a vidéki kis bázisainkkal, mert a tehetségek felbukkanása az jellemzően véletlenszerű, sok esetben véletlenszerű, és ezeket meg kell találni, fel kell kutatni, nevelni kell őket, és be kell mutatni majd a 2027-es VB-re.
Ön tart egyébként attól, hogy jóval kisebb lesz a következő években a merítési lehetőség, pontosan az új tehetségek szempontjából kérdezem, mert hogy mondjuk a járvány az úszás kedvnek is a fiatalok körében kicsit keresztbe tesz, vagy ön számít egy gyors visszarendeződésre?
Nézve azért a magyar úszásport mindig sikeres volt, tehát az elnöktől függetlenül, de mégis azt gondolom, hogy például a 19-es évben azért nem volt olyan, hogy tehát olyan volt, hogy 5 világbajnoki arany volt, és ilyen 25 éve nem volt. Azt nem tudom, hogy mennyi közünk volt hozzá, de azért egy pár százalék biztos, és azért valahogy a zsenik völgye a úszásport, nagyszerű edzők vannak, és éles szemmel kutatják föl. Úgyhogy én bízok abban, hogy ahogy eddig volt, ezután is lesz, mert kell, hogy legyen a Covid után is. De egy biztos, hogy az edzőknek is hatékonyabban kell majd dolgozni, koncentráltabban, jobban odafigyelni, mi is jobban oda fogunk figyelni rájuk. És hát azért itt elhivatott, nagy tudású emberekről beszélünk, és arról is, hogy a szülők szívesen viszik le a gyerekeket úszni. Hát meg kell találni, és akkor megint jók leszünk, jók vagyunk, és jók maradunk.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, akkor 2025-ig a Magyar Úszószövetség elnöke, moszkvai olimpiai bajnokunk Vladár Sándor. Köszönöm még egyszer az interjút.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Sportérték a Trend FM-en.
Kormányzati segítséget kért több mint 100 brit sportszövetség a koronavírus miatt megrendült gazdasági helyzetben. Bár a bajnokságok nagy része már egy ideje újra elindulhatott, de csak zárt kapuk mögött, ami az elmaradó jegy és bérleteladások miatt komoly kiesést jelent a kluboknak. Az aláírók között van például a Premier League, de számtalan kisebb szövetség szignózta a segítségkérést. Szabados Gábor sportközgazdászt kérdeztem a részletekről.
Valójában szerintem a Premier League klubokért annyira nem kell aggódni, sokkal inkább lehet aggódni mondjuk a kisebb, nem annyira népszerű sportágak klubjaiért, mint például a kriket vagy a rögbi klubokért ott Nagy-Britanniában, nem beszélve például a teniszezőkről, akik hát ugye teljesen eleve saját szakára, saját kontóra utazgatnak szerte a világban, és tudjuk, hogy az ma mennyire korlátozott. Azért itt a 100 sportszövetségnek a nagy része tényleg bajban van, nem?
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, ez egy komoly probléma, és ezt a levelet és ezt a kérést is komolyan kell venni a brit kormánynak. Valóban nyilván nem a labdarúgó Premier League van itt a legnagyobb gondban, bár természetesen az angol csapatoknak ugye az árkapus mérkőzések komoly problémát okoznak, hiszen Angliában különösen nagy a jegybevételek aránya az összbevételből, viszont nyilván ott a televíziós szerződések és a szponzori szerződések révén azért tudják fedezni még ezt az időszakot is. Viszont azok a sportágak, olimpiai sportágak, amelyek nem rendelkeznek ilyen hétről hétre tartó nézettséggel, vagy olyanok a körülményeik, hogy még jobban rá vannak utalva a jegybevétel és általában a mérkőzés szervezésre, azok nyilván ezt nagyon erősen megérzik, nem csak Nagy-Britanniában, hanem mindenhol, de azt azért látni kell, hogy Nagy-Britanniában sokkal inkább piaci alapú ezeknek a sportágaknak a finanszírozása, mint más országokban, lásd mondjuk mondjuk Magyarországot, és nyilván ezek a piaci alapú bevételek, ezek sokkal érzékenyebbek az ilyen válsághelyzetekre, mint amilyenben most van a sport, tehát ott jóval nagyobb része esett ki a bevételeknek, tehát ilyen értelemben Nagy-Britanniában valóban ez egy komoly problémát jelenthet, és azt se felejtsük el, hogy ugye a brit kormány azért több ágazatnak is nagyon komoly segítséget nyújtott itt a koronavírus járvány alatt, tehát amikor például még tavasszal ugye be kellett zárni vendéglátóhelyeket, akkor ott fizetéseket vállalt, tehát a fizetések egy részét vállalt át a brit kormány azért, hogy megőrizzék a munkahelyeket a bezárt vendéglátóipari egységekben, és több más segítséget is nyújtott különböző iparágaknak, hitelek, hitelgarantiák formájában. Tehát van egy előzménye ennek a segítségkérésnek. Itt most megint egy speciális iparág kér segítséget a brit kormánytól. Én azt gondolom, hogy ezt komolyan is fogja venni a brit kormány. Nyilván azt, hogy milyen mozgástere van, és mennyire tud segíteni ezeknek a szövetségeknek, azt nekik kell eldönteniük, nekik kell átlátniuk. De azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye Nagy-Britanniában a sport be van annyira épülve a kultúrába, és van olyan fontos része a brit életnek, hogy egészen biztosan nem fogja magára hagyni a sportéletet a brit kormány.
Ha itt a sportfinanszírozásról beszélünk, akkor egy anyagilag vagy gazdaságilag rosszabb helyzetben lévő cég nyilván átgondolja a marketing költéseit, a szponzori költéseit, de azt gondolom, hogy pontosan azért, mert a Premier League egy óriási nagy világbrand, talán ott nem fogják megvágni például a szponzori pénzeket, de hát egy vállalkozás ilyenkor elkezd gondolkozni azon, hogy hát egy nem túl nézett sportágra minek investáljak, hogyha én is alig jövök ki a hó végén.
Ez pontosan így van, és ráadásul ugye itt tényleg a fő szempont az, hogy egy Premier League-nek teljesen más az alkupozíciója a szponzorokkal szemben, mint egy kisebb bajnokságnak, vagy egy kisebb egyesületnek. Tehát ugye a Premier League szponzorálásáért szó szerint sorban állnak a leendő szponzorok, tehát hogyha valamelyik szponzor most azt mondja, hogy ő ezt nem tudja tovább vállalni, akkor még ebben a helyzetben is jön helyette másik. Nyilván elképzelhető, hogy nem tud olyan bevételt szerezni a Premier League ebben az időszakban, mint normál esetben, de még így is bőven fent tudja tartani magát, és a klubok számára tud olyan bevételeket biztosítani, amellyel azok minden gond nélkül át tudják vészelni ezt az időszakot. Viszont lejjebb, kisebb szövetségek, kisebb egyesületek, akik ugye nem válogathatnak a szponzorok között, sőt, nagyon sok esetben egy nagy támogatóra, annak a jó indulatára vannak utalva, viszont ha ennek a támogatónak, szponzornak komoly gondjai vannak a koronavírus járvány miatt, nem tudja folytatni ezt a támogatást, vagy jelentős mértékben csökkentenie kell a nagyságrendet, akkor alapjaiban rendülhet meg ezeknek a sportszervezeteknek a működése. Tehát igazából az egész vírusválság egy kicsit olyan a sportgazdaság szempontjából, hogy minél lejjebb megyünk a sportpiramisban, annál nagyobb problémákat tud okozni, mert annál nagyobb a kitettsége a sportszervezeteknek egy-egy támogató irányába, és annál nagyobb problémát tud okozni egy-egy támogatónak a kiesése.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Én köszönöm a figyelmüket, jövő héten ismét várom Önöket hétfőn a 17 órai hírek után. Most további jó rádiózás, szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.